kimondhatom-e anyaként, hogy kiégtem? Mit gondolnak rólam mások, hogyha felvállalom, hogy segítségre szorulok? Egyáltalán mennyire hosszú út és mennyi buktató vezet odáig, és miért nem mer sok szülő segítséget kérni, és létezik-e esetleg recept a kiégésre? A nőkre nehezedő egyre több társadalmi elvárásról, sztereotípiákról, és a, hát a színes szélesvásznú történetek és a minden szuper az életünkben fotók kontra napi valóságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Werner Tóth Zsuzsanna, anyai kiégés specialista, neuroérzelmi fejlesztő, egyben a Monbalance alapítója. Zsuzsi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy olyan topikokat nyitunk ma meg, amiről igazából sokan nem szívesen beszélnek, és talán nem is értik, hogy miért van szükség anyai kiégés specialistára, hiszen mondjuk a szüleink, a nagyszüleink és a dédszüleink is valahogy megcsinálták, valahogy megoldották, és ezért azt javaslom, hogy mielőtt arról beszélgettünk, hogy te hogyan kerültél bele ebbe az egészbe, egy picit tegyük ki az asztalra azt, hogy ez egy igenis létező probléma.
Hogyne, hát a kiégést ugye már a 70-es években is diagnosztizálták, akkor ugye nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban, és főleg az egészségügyben, illetve a katasztrófavédelemben dolgozóknál figyelték meg. Maga a kiégés az egy stressz szindróma, ami azt jelenti, hogy több síkon, akár testi és vagy mentális és vagy érzelmi síkon vagyunk túlterhelődve. Tehát, hogy ez nem egy olyan betegségként kell elképzelni, mint egy anorexiát, egy bulémiát, vagy egy depressziót. Ez egyszerűen arról szól, hogy az elménk és az idegrendszerünk túlterhelésre kerül. És oké, hogy a 70-es években megfigyelték ezeknél a szakdolgozóknál, a mai felgyorsult világban viszont már alapjaiban vagyunk túlterhelve. Ez azért van így, mert az agyunk nagyjából 10 000 évet van lemaradva az evolúcióban a mai technológiai korhoz képest. Túl sok az információ, túl gyorsan jönnek ezek az infók, és az agyunk egyszerűen nem képes ezt ilyen mértékben processzálni.
De mégis valami fajta stigma van. Igen. Erre rá aggatva?
Vagy persze, most, ugyanúgy, mint bármelyikre, ami betegségként van. Stigma van azon, hogyha úgynevezett esenés helyzetünk van,
tehát
akár nekünk.
Igen. Igény.
Bár én azt vallom, és szerencsére nem vagyok egyedül, mindannyian sajátos nevelési igényűek vagyunk, mert hogy mindannyian mások vagyunk, más élmények értek minket, más a személyiségünk, máshogy gondolkozunk, mások a tapasztalásaink, innentől kezdve más dolgok működnek nekünk. De ez is egy stigma. Az is egy stigma, hogyha valaki felvállalja, hogy depressziós. Az is egy stigma, hogyha valaki felvállalja, hogy egyébként túlsúlyos, és ő egyébként így jól is érzi magát, és neki köszöni szépen, ez így jó, ez így oké. A társadalom stigmákkal működik, és ez azért van, mert ameddig mi másokat jelölünk meg valamilyen stigmával, addig azt gondoljuk, hogy minket nem jelölnek meg, és mi elég jók vagyunk ahhoz, hogy ennek a társadalomnak a részei maradjunk. Tehát ezt úgy nevezzük, hogy ez egy kognitív torzítás, és ez alapvető probléma a mai társadalomban is, nem csak magyar, hanem nemzetközi szinten is, és sajnos visszamenőleg is, tehát hogy az idősebb generációkban is ott van, és ugye ők a saját problémáikat, a saját nehézségeiket hasonlítják ahhoz, amit ma látnak mondjuk belőlünk, de nem látják az egész képet, és sajnos többségében nem is nyitottak arra, hogy ezt megnézzék.
És majd erről akkor beszélgetünk is részletesebben, mert hogy egy csomó mintát hozunk, egy csomó működési
persze
modellel találkozunk életünk során, ez vagy működik, vagy nem. Ha nem, akkor van a baj, hogyha ezt nem ismerjük be, akkor még nagyobb baj van, és utána, hogy hogyan oldjuk meg, az meg még egy út, de hogy beszéljünk rólad. Azon túl, hogy van egy személyes érintettséged, és ezért is léptél erre az útra, amiről majd beszélünk, azért teljesen máshonnan indultál, mert hogy újságíró és kommunikációs, illetve marketing szakember voltál, mondjuk úgy, hogy az előző életedben?
Nem, szerintem ez az egyetfejlődésemnek egy olyan szakasza, amin át kellett ahhoz menni, hogy most ott legyek, ahol vagyok.
Tehát marketing vezetőként is dolgoztál.
Igen.
Nagy cégnél.
Igen.
Tehát
igen,
nem
igen.
Anyai kiégéssel foglalkoztál.
Nem, de nekem nem az anyai kiégés volt az első találkozásom a kiégéssel. A reklámügynökségnél dolgoztam hosszabb ideig, többnél is, és az, hát te tudod, milyen benne lenni így a média, sajtó, reklám körforgásába, ez egy rendkívül túlterhelő, intenzív munka, ráadásul felelős voltam azért, hogy egy digitális divízió operatív szíven működjön. Szinkron tolmácsoltam az ügyfél és a fejlesztő között, account voltam, támogattam a kreatív csapatot, volt, hogy nekem kellett kreatív feladatokat ellátni, mert úgy alakultak a dolgok. És nem is ez vitt el engem akkor a kiégésbe, hanem az, hogy nálunk egy családi helyzet is fennállt. 2016-ban nyáron házasodtunk össze a párommal. Szerintem már akkor ős idők óta együtt voltunk, már akkor azt mondtuk, hogy ez gombócból is sok, nemhogy évekből, és miután összeházasodtunk a nyár végén az anyósomnál, hát mondták, hogy már semmi nem használ, tehát, hogy áttétes rákos megbetegedés, és semmivel nem tudják kordában tartani, és nekünk a házasságunk első fél éve az arról szólt, hogy mi nagyon sokat voltunk az anyósommal, ápoltuk, fürdettem, végigkísértük őt azon ketten a párommal, ami hát elkerülhetetlen volt. És karácsony előtt hunyt el, és januárban ugye még letoltuk a karácsonyt, januárban letoltuk a temetést, és utána egy ilyen hatalmas nagy üresség volt. Megállapították akkor, hogy ez egy depresszív kiégés, tehát amikor nem az van, hogy így jó, hát így kiégtem, és akkor így merre tovább, hanem ez a mi értelme van az életnek típus, mert a 10-12 óra munka mellett, ami reklámügynökségnél évvége, legnagyobb hajtás, karácsony előtti kampányok, stb. Volt egy ilyen túlterhelés. Egyszerűen az agyam már nem bírta befogadni azt, hogy ez így működik, és hogy a világnak ilyennek kell lennie. Az akkor egy 2 éves terápiámba került, illetve egy életmódváltásba. Akkor ültem át, igen, akkor ültem át az ügynökségi oldalról az ügyfél oldalra, és kezdtem el magamat rendbe rakni. És azt gondoltam, hogy a legtöbb dolgot rendbe raktam, de az anyaság mindig ad egy következő réteget, egy mélyebb réteget. Nem tudjuk, hogy amikor anyává válunk, akkor milyen pszichés változás fog elénk jönni, ami egyébként ott van bennünk, csak egészen addig nem aktivizálódik, mert nincs rá szükségünk. Az anyává válásnál viszont aktivizálódik, mert mutatni akar nekünk valamit, amivel még dolgunk van, amivel még dolgoznunk kell, még meg kell fejlődnünk azért, hogy jobbat tudjunk adni a gyermekeinek, mint amit mi kaptunk.
És hát igen, itt is lehet azért néhány nagy pofon, amire az ember nem számít. Az, hogy először egy másfajta kiégést éltél meg, tehát egy ilyen depresszív kiégést, igen, ahogy te mondtad, majd utána jött az életedben egy másfajta sérülékenység. Esetleg ilyenkor az ember okolhatja magát, hogy de hát egyszer már benne voltam, kijöttem belőle, hogy újra a gödör mélyén vagyok, ilyen volt nálad?
Hát feltettem a kérdést, de akkor, amikor a depresszív kiégésből kijöttem, akkor én egy valamit megígértem magamnak. Oda soha többet vissza nem. Tehát, hogy azt így nem. Az, amit így az ellenségeinek sem kíván az ember, és igazából nehezített pályán is voltunk egy kicsit a gyerkőccel, mert én akkor, amikor azt vettem észre, hogy na ez már nagyon hasonlít arra, mint ami történt, nyilván nem vagyok még ott, meg felismertem, meg realizáltam, de hogy valami más, és a nehezített körülményünk az az volt, hogy nekem 6 hónappal a szülés előtt, tehát a második trimester elején nálam terhességi inszomnia lépett fel. Ez a terhességek, ha jól tudom, 3%-a környékén történik meg, nem aludtam. Úgy indultunk neki a szülésnek, hogy én nem tudtam már 6 hónapja aludni. És ez iszonyatosan fárasztó volt. A munkát is félbehagytam, el kellett mennem, egyszerűen muszáj volt, hogy táppénzen csináljam végig, és akkor, amikor már tudtam volna aludni a szülés után, akkor a kisfiam nem aludt. Az első 1 évünk, az úgy nézett ki, hogy ő 1 órát alszik, 3 órát ébren van, konstans. Nem tudtuk, hogy miért, nem tudtuk, hogy hogyan, viszont én nem akartam őt alvástréningezni, mert akkor azért azzal már tisztában voltam, hogy maga az alvástréning, bármennyire is szenzitív, meg gentle parenting, meg mindennek elmondják, a gyermeki agy fejlődésének nem egészséges.
Tehát, hogy valami oka volt ennek a jelenségnek.
Így van. Mi vagy tudjuk már, hogy mi az oka. Akkor is kapizsgáltam, sejtettem, bár ennyire egyértelműen nem tudtam még kimondani, és talán ez a megérzésem volt ez, amire hallgattam, hogy nem is akarom őt trenírozni. Sokkal gyorsabban fejlődnek nála az agyidegpályák, mint egy átlagos gyereknél. Amúgy is gyorsabban fejlődik a gyerekeké, mert ugye iszonyatos mennyiségű információt szívnak magukba a fejlődésük során, de az én kisfiam 1 héten belül kezdett el felülni és felállni. Uh-huh. úgy, hogy nem maradt ki sem a kúszás, sem a mászás. Voltunk petőintézetben, konduktornál, felmérni, minden tökéletes. Egy éves kora előtt kint volt az összes foga.
De minden sokkal gyorsabban
nagyon történt. Nagyon gyorsan ment a dolog, és az utolsó csepp a pohárban, amikor azt mondtam, hogy jó, ez már akkor olyan, és akkor tessék visszamenni abba a munkába, amit korábban megcsináltam, az az volt, hogy bekapcsolt a légzésfigyelő, és ő valóban nem is vett. Tehát neki olyan légzés kimaradása volt, nem vett levegőt, aminél én már, tehát mondhatjuk, ez az off-on van anyuka. Uh-huh. Tehát, hogy ott kész, ott elég volt, hogy ott nem tudtam. Jelen voltam, de nem tudtam mentálisan és érzelmileg biztonságban érezni magamat. Uh-huh.
Egyébként mindkét esetben egyből segítséget kértél, hogyha most a burnoutra visszaugrunk, a kiégésre? Mert,
igen.
Mert hogy a legtöbbször az a probléma, hogy nem tudunk, nem merünk, nem tudjuk kitől, nem tudjuk hogyan, kérjünk segítséget.
Én 2017-ben az akkor, ha jól tudom, egyetlen magyar burnout specialistához fordultam, a mai napig nagyon hálás vagyok neki, és bár volt arról szó, hogy a férjemet is egy kicsit segítse, támogassa, azt mondta, hogy ha a férjem hozzá megy, oké, ő azt még tudja kezelni, de én akkor soha többet nem. És akkor mondtam a páromnak, hogy bocs, de én őt magamnak megtartom. Nem kockáztatom be, mert nem tudhatom, hogy mi lesz még az a mély réteg.
És ami... akkor mégis hozott az élet egy olyan helyzetet, amiben szükséged volt segítségre.
Igen, igen. Azt tudni kell, hogy amikor én már hozzáfordultam segítségért 2017-ben, én akkor már nagyon régóta az önismereti úton voltam. Tehát ott már eltelt 7-8, talán 10 év is, hogy én nagyon tudatosan az önfejlesztést választottam. Ez valamikor ilyen 16-17 éves koromban indult el, és mivel megígértem magamnak, hogy oda többet visszanám, nem is hozzámentem, hanem egy olyan terapeutához mentem, aki kifejezetten anyukákkal foglalkozik, mivel nekem megvoltak a terhesség alatt is a nehézségek, abból nekem a kapcsolatanalízis volt egy nagyon jó támogató eszköz, és elkezdtem amellett, hogy hozzá visszajártam heti egyszer, egyfajta öngyógyítási folyamatot csinálni, amiről nem tudtam, hogy öngyógyítás, de egyszerűen nem akartam elfogadni, hogy ennek az anyaságnak ilyennek kell lennie.
Uh-huh. Tehát teljesen egy saját úton indultál el a terapeuta mellett,
igen.
És viszont ennek köszönhető, hogy sokkal gyorsabban nem 2 év alatt, hanem egyébként 2 hónap alatt jöttél ki ebből a helyzetből?
Igen, utána mi megvizsgáltuk, tehát 2 hónap után mondta, hogy figyelj, itt ez készen van, tehát hogy nem tudom, hogy mit csináltál, de nézzük meg. Amit csináltam, az az volt, hogy mindig is szerettem a kutatásokat. Szerettem is kutatni, tehát TTK-n, OTD-ken is vettem részt egyetemistaként. Nagyon-nagyon-nagyon komolyan vettem a kutatói munkát, a diplomamunkáimnál is, és azt gondoltam, hogy erről azért kell, hogy legyen valami. Oké, nem itthon Magyarországon, de most kizárt, hogy ebbe én legyek benne egyedül, mert ennyire unik nem vagyok, tehát ez, uh-huh. ez így nem. És nagyon keményen beleástam magam a nemzetközi kutatási anyagokba. Pszichológiai, neurológiai oldalról is belevágtam. Nem éppen az én szaktudásom volt akkor angol nyelven, de azt mondtam, hogy erre megoldást kell találni, és nem úgy, hogy nem foglalkozok vele. Egyszer már voltam benne, most még egyszer belekerültem. Olyan nincs, hogy ennek nincs valami tartós megoldása, hogy ez soha többet ne forduljon elő. Nem az, hogy ne legyenek föntek és lentek, vagy hogy ne legyenek nehéz helyzetek, hanem hogy ezt ennyire szélsőségesen éljük meg. És én ezt kezdtem el keresni, és amilyen információk jöttek, most már elfogadom, hogy az én egyik szupererőm az az, hogy meglátom az összefüggéseket ezekben az anyagokban, és az összefüggések megértése után ezeket eszközökké tudom alakítani. És én ezt csináltam meg magamnak, és utána kipróbáltuk, hogy hasonszörű édesanyáknál működik-e.
Tehát a terapeuta javaslatára?
Igen, ő mondta, hogy ez zseniális, ha jól emlékszem, így fogalmazott, hogy olyan, mintha egy aranytojáson ülnél. És azt mondtam, hogy mivel én ezt csak magam miatt csináltam, mit érdekel engem, hogy pénzért vagy nem pénzért, ha ez más édesanyáknak segítség lehet. Itt vagyok egy 8 hónapos gyerekkel, én ebből biztos, hogy nem fogok. Nézzük meg, persze, nem fogok érte kérni semmit. Ha segítség, tökre örülök, hogy segíthettem. Segített. Működött náluk is. Találtam 2-3 potenciális jelöltet, akik ugyanabban voltak, mint én. És utána felmerült, hogy nekem ezzel kellene foglalkozni, ha hív engem ez a hivatás, ez a küldetés. És elgondolkoztam is, mikor 10 hónapos lett a gyerkőc, akkor már képzésben voltam.
És hát igen, folyamatosan ugye a mi értekre keressük a választ, viszont felmerül a kérdés, hogy attól, hogy tudjuk, hogy miért attól még nem biztos, hogy
attól
megvan
még
a
nem
megoldás.
Nem változik semmi.
Vagy ha meg is van a megoldás, nem változik semmi.
Így van, így van. Attól már tudom, hogy mi van, hogy ez egy társadalmi probléma, vagy az, hogy nekem traumatizált gyerekkorom volt, így úgy amúgy, ez még nem fogja feloldani a nehézségeket, mert az elménk és az idegrendszerünk mindent elment. És akkor, amikor benne vagyunk a jelenben, akkor a múltban gyökerező traumáink és a megküzdési módjaink fogják eredményezni azt, hogy most, ha az agyam valamit veszélyesnek lát a múlt tapasztalatai alapján, hogyan fogok reagálni?
Úgy jön be a gyakorlat, amiről elkezdtünk itt beszélni, és igazából kerülgetjük, hogy egy gyakorlatorientált megközelítés, amiről te beszélsz, vagy amit most már kifejlesztettél, de az, hogy tudjuk a miértet, esetleg tudjuk a megoldást, utána jön, hogy ezt tettekre kell váltani.
Így van. Hogyan néz ki? Az első, hogy rendbe kell tenni az érzelemszabályozásunkat. Ez nem csak azért fontos, mert nekünk ettől könnyebb lesz, hanem azért, mert szülőként azt az érzelemszabályozást tudjuk megtanítani a gyerekeinknek, amivel mi rendelkezünk. Ha a miénk nem egészséges és nem helyes, akkor a gyerekeinknek akármit mondhatunk, ők azt fogják csinálni, ahogy mi csináltuk, pont paszpiros.
Érzik.
Persze.
Érzik, látják.
Szokták kérdezni az ügyfeleim, hogy jó, de most itt ülök ezen a hullámvasúton, mit kezdjek ezzel a hullámvasúttal? És így mondom, hogy te nem ülsz a hullámvasúton. Te vagy a hullámvasút, és a gyerekeid ülnek rajtad. Ők csak arra rezonálnak, és arra jeleznek vissza, ahogy a te hullámvasutad fönt van, vagy lent van. Arra reagálnak, hogy most éppen jön egy dupla hurok. Nem tudnak ezzel mit csinálni, mert oda vannak bekötve abba a vonatba, amit te üzemeltetsz azon a hullámvasúton. Ha neked nem oké, nekik sem lesz az, viszont ők azon a módon kommunikálnak feléd, amit ők tudnak. Ha az a hiszti, mert dackorszakos, akkor hiszti. Ha a sírás, mert még csak beszélni sem tud, akkor ő sírni fog és visítani. És ez nem azért van, mert valamit elrontottál, hanem azért, mert te nem vagy még jó helyen. Még. És ezen kell megtanulni változtatni. És ez csak és rajtunk múlik, kizárólag. A mi szüleink ezt nem tudták megtanulni, mert még nem voltak rá módszerek. Nem is volt itt az a közeg és helyzet, hogy ezt meg lehessen csinálni. De ma itt van.
Hát sőt, a mi szüleink idejében mondjuk egy depresszív helyzetben nem merült fel, hogy pszichológushoz menjünk.
Sőt, inkább ne is mondjuk senkinek, mert a végén még azt mondják, hogy megőrült a mama.
Tehát, ugye? Hogy változott a világ, közelebb van a segítség, azért mégis vannak elakadások, meg hogy azt mondod, hogy hát persze először önmagunkat kell rendbe tenni, de ez a legnehezebb. Azért mondjuk ki.
Nagyon szeretem azokat a hirdetéseket, garmadájával kapom nyilván az érdeklődési köröm meg a munkám miatt a Facebookon is, hogy 28 napos e-mailes, nem is tudom mivel, e-mail sorozattal majd megtanulunk nem kiabálni a gyerekkel. Nem tanulod meg. Nem fogod megtanulni. Ez egy iszonyatosan nagy hazugság. Ha nem vagy tisztában azzal, hogy miért kiabálsz, nem tudod megszüntetni, mert az agyadban egy tök automatikus reakció. És az agyadnak az a fő funkciója, hogy te túlélj. Ezért létezik. És hogyha nem nézzük meg, hogy miért érzünk veszélyhelyzetet akkor, amikor egyébként kiabálni kezdünk a gyerekkel, nincs az a módszer, ami meg fogja akadályozni, mert nem fog eszedbe jutni. Ezt is szoktam mondani az ügyfeleimnek, és ezt nagyon szívvel és szeretettel adom mindenkinek, hogy akkor, amikor veszélyt érzékel az agyunk a múltunk hatására, akkor bekapcsol az agyunkban az amigdala. Ez az egyik szerv, egység az agyunkba és a veszély és félelem központunk. Ő az, aki eldönti, hogy a jelen helyzete veszélyes-e a mi túlélésünkre. És hogyha a múltban volt egy hasonló tapasztalásunk, amivel a jelen egyezik, és azt veszélyesnek mentette el az elménk, akkor a jelenben az amigdala veszélyt fog kiáltani. De ha az amigdala aktivizálódik és bekapcsol, akkor a tudatos gondolkodásért, a kreativitásért, a probléma megoldásért, az analitikáért felelős homloklebenyünk lekapcsol. Mindig így emlékeztetem az ügyfeleimet. Amigdala be, homloklebeny le. Nincs. Bármit tanultál, bármit olvastál, bármilyen fantasztikus nevelési szakkönyvet olvastál el, nem fog eszedbe jutni, ami benne van. És nem a könyvvel van a gond, hanem hogy a legtöbben a könyvek olvasásával kezdik. azelőtt tanulnak meg módszereket és eszközöket, hogy a saját idegrendszerüket, a saját érzelem és viselkedés szabályozásukat és stresszkezelésüket lennének képesek irányítani.
Hát azt gondolom, hogy nagyon sokan küzdünk ilyen problémákkal, és nagyon, nagyon hosszú sokszor ez az út, bár mondjuk az esetedben ez 2 hónap volt a második esetben, amikor megküzdöttél már saját magaddal.
Ez oké, de már volt előttem 1-2 éves, és akkor, amikor én elkezdtem ezzel a területtel hivatásszerűen foglalkozni, akkor már 15 év önismereti út benne
és azt,
volt.
És hogy azt mondtam, hogy megküzdöttél saját magaddal, ez helyén való? Meg kell küzdenünk? Vagy ez...
Nem,
mert
szerintem.
Sokszor, azért is kérdezem, mert sokszor halljuk ezt.
Igen, ez nem küzdelem. Onnantól kezdve, hogy ezt küzdelemnek realizáljuk, az agyunkba ez a szó be tud égni. És az azt is jelenti, hogy ez nehéz. Nem azt mondom, hogy könnyű,
hogy
és...
könnyű.
Igen. Én elfogadom, hogy ez nehéz, nekem sem volt könnyű. Nekem a legutóbbi ilyen fal, amit az agyam saját maga épített le, és távol tartott tőlem én védelmi mechanizmusként egy gyerekkori traumás élményt, ez tavaly augusztusban volt. Akkor érezte az elmém, hogy anélkül, hogy én küzdöttem volna, hogy itt leomoljon egy fal, hogy elég biztonságos számára az, hogy leépítse a legnagyobb traumámat, illetve a falat, amit addig takarta, ezt a legnagyobb traumát. És ez nem az volt, hogy úristen, én erről soha nem tudtam, hanem hogy nem engedte az elmém, hogy meglássam, hogy ez a gyökérokom.
Uh-huh. Hát sok munka, sok kihívás van ebben.
Igen, csak nem kell, hogy ezt 17 évig tartson másoknak. Pont azért, mert én már tudom, hogy mik a lépések, amik egymás után vannak. Igen, nem könnyű szembenézni önmagunkkal. Nem könnyű azt mondani, hogy a szüleink nem tudtak mindent tökéletesen csinálni, és ez nem hibáztatás. Nekik is van egy csomó nehézségük. Volt is, amikor mi gyerekek voltunk, ahogy a nagyszüleinknek is volt. Nem a hibást kell találni, hanem elfogadni, hogy ez a helyzet van, mert ameddig nem fogadjuk el, hogy ez van, oké, hogy kitűzünk egy célt, de ha nem tudod a kiinduló pontot, mert nem fogadod el, hogyan teszed meg az első lépést a célod felé? Nem fogod megtenni.
Hát akkor beszéljünk erről is, hogy hogyan lehet ezeket átugrani, ezeket a helyzeteket. Szavadat ne felejtsd, folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, de vendégem továbbra is Werner Tóth Zsuzsi, anyai kiégés specialista, a Mon Balance alapítója, akivel a zene után innen folytatjuk.